Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 47. Zsoltárunk első versét. 47. Zsoltárunk első verse így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek! Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 458. számú dicséretünket énekelve. 458. számú dicséretünknek minden versét énekeljük el, azaz mind a négy verset. Az első vers így kezdődik: aki értem, megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium második részéből, a 40. verssel kezdődő és az 52. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, kivételesen ülve hallgassuk az igét. A kisgyermek pedig, tudnélik Jézus, növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme volt ő rajta. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. És mikor 12 esztendős lett Jézus, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az ő anyja, hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egynapi járóföldet mentek, és keresték őt a rokonok és az ismerősök között. És mikor nem találták őt, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És történt, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket, és mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodtak az ő értelmén és az ő feleletein. És meglátván őt, elcsodálkoztak, és mondta néki az ő anyja: fiam, miért cselekedted ezt velünk, ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged? Jézus pedig ezt mondta nekik: mi dolog, hogy engem kerestetek, avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, melyek az én atyámnak dolgai? De ők nem értették a beszédet, amit ő nékik szólt. És aláment velük Jézus, és ment Názáretbe, és engedelmes volt nekik. És az ő anyja szívében tartotta mindezeket a dolgokat. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei, édesatyánk, Istenünk, hálaadással borulunk eléd, hogy gondviselő, figyelmes szereteted megannyi ajándékát most megköszönjük. Hálánk jeleként mi is szeretnénk adni neked azt, ami tőlünk telik, de csak bűneinket hozhatjuk, hitetlenségeinket, félelmeinket, kétségbeesésünket, kérve bocsánatodat és irgalmadat. Sokféleképpen jöttünk gyásszal, könyörülj azokon, akik így érkeztek közénk, akik drága szerettüket, kedvesüket veszítették el. Jöttünk betegséggel, amelynek keresztjét hordozzuk magunkban. Jöttünk magányosan és jöttünk szomorúan, kérve, hogy vigasztalj, erősíts, bátoríts és vezess. Szólj hozzánk, Urunk, és gyújts bennünk igéd által világosságot és reménységet. Töltsd be szívünket áldó szavad gazdagságaival. Komolyan gondoltuk, amikor énekeltük. Jöttünk semmit nem hozva, de keresztedbe fogódzva. Hadd menjünk majd haza kereszted áldásaival. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve 155. számú dicséretünket énekeljük. Csak hadd jegyezzem meg, hogy figyeljünk oda a mobiltelefonokra, tehát akinek már most szól a telefonja, legyen szíves, kapcsolja ki azok kedvéért, akik nem ezért jöttek erre az Isten tiszteletre. 155. számú énekünket énekeljük. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a zsidókhoz írt levél 5. részéből, annak 8., 9. és 10. verseit. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvesség szerzője lett, mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, aki valamennyire is gyakorló keresztény, valamelyik felekezethez tartozó közösségbe jár, vagy ha idáig még nem is jutott el, de van Bibliája, és időről időre a kezébe veszi, azt tudhatja, hogy Jézus földi életének a legelejéről, József és Mária jegyességéről, majd a Szentlélektől való rendkívüli fogantatásról, és Jézus születéséről, aránylag bőven informálnak bennünket Máté és Lukács az ő evangéliumaikban. Az adventi és a karácsonyi időszakban ezeket olvastuk hétről hétre a Bibliában, és ezekről szólt az igehirdetés, Isten igéje is. Aztán felnőttként, amikor látjuk Jézust, akkor a megkereszteltetése történetétől látjuk egészen a mennybe meneteléig, Ezzel már mind a négy evangélium nagyon sokat foglalkozik, és nagyon bőven ír erről az időszakról. De az az időszak, ami Jézus kisgyermekkorától, a szolgálata megkezdéséig, amelyik a keresztelésével kezdődik, rendkívül keveset tudunk. Rendkívül keveset tudunk. Rögtön hozzáteszem, de éppen eleget. Jézusnak a karácsonyi történetek után való életéről, egészen odáig, hogy mint Isten küldötte, megjelenik és elkezdi a maga 3 éves szolgálatát, amelyik a Golgotai kereszten koronázódik, a köztes időről nagyon keveset beszél az ige. Először azt halljuk majd, amikor a napkeleti bölcsek nem mennek vissza Heródes királyhoz, és Heródes féktelen dühében, hogy született egy új király, aki ugyan még gyermek, de király, és talán az ő trónjára aspirál, elrendeli, hogy minden 2 éves és 2 év alatti gyermeket Betlehemben és annak környékén meg kell ölni. És akkor Isten álomban megszólítja Józsefet, és azt mondja neki, hogy vedd ezt az újszülöttet, ezt a Jézust, és menekülj vele Egyiptomba, és majd én szólok, hogy mikor jöhetsz újra haza, menekülj el vele, mert Heródes halálra keresi őt. Magáról pedig Jézus gyermekkoráról és ifjúságáról egyedül Lukács evangélista tudósít, a gyermekkorról egyetlen egy igeverset mond, az ifjúságáról, a 12 éves koráról bővebben is szól. Kedves testvérek, én a mai igehirdetésemet azzal a szándékkal írtam meg, hogy karácsony után egy kicsit most gondoljunk erre a nagyon ritkán olvasott és hallott dologra, hogy mi és miként történt, és mit tanulhatunk belőle a gyermek és ifjú Jézus életéből. Abból a kevésből, amit mégiscsak tudunk. Mert minden, ami javunkra írattatott meg a Bibliában, minden. Úgyhogy ezt a címet adtam a mai igehirdetésemnek, hogy karácsony után és a prófétai szolgálat megkezdése előtt. Közvetlenül Jézus megszületését követően van egy olyan megjegyzése az evangéliumoknak, amelyek megfontolásra valók és máig szóló üzenetet tartalmaznak. Ez lesz az első, amiről szólok. A második pedig a 12 esztendősen a jeruzsálemi templomba menő Jézusról fogok beszélni. Úgy is mondhatnám, hogy először egy kis karácsony utáni morzsaszedegetés hadd következzen. Hiszen mi már 2 héttel utána vagyunk, de például az ortodox testvéreink frissen, éppen most ünneplik karácsony ünnepét. Nos, testvérek, a karácsonyi evangéliumból ezt az egy utólagos zöngét, morzsát hadd hozzam elétek, és ennek az üzeneteit szeretném veletek együtt először végig gondolni, hogy Jeruzsálemig el lehet jutni evangélium nélkül is, de Jézusig nem. Először szeretném, ha erről gondolkoznánk együtt. Jeruzsálemig, bárki bármikor eljuthat Isten igéje nélkül is. De Jézusig csak Isten igéje vezetése, annak engedése által. Fizikai és lelki-szellemi értelemben ma is nagyon sokaknak elég, ha eljutnak Jeruzsálemig, de Jézusig soha. És ma e fölött kell egy kicsit a templomba járó keresztény embereknek, testvéreimnek velem együtt elgondolkoznia. Jeruzsálemig vagy Jézusig? Meddig jutottam? Meddig jutottam? Sokak számára a mögöttünk lévő karácsony sem volt semmi más, mint lelki-szellemi értelemben egy Jeruzsálemig való eljutás. Sok vallásos embernek ennyi volt a karácsony. Jézusig nem jutott el, csak Jeruzsálemig jutott el. És sokak számára, akik magukat vallásos embereknek, vagy éppen netalántán óriási bátorsággal, hívő embernek is merik mondani, mégse jelent többet a kereszténységük, mint hogy Jeruzsálemig jutottak el. Akiről karácsony szól, az azonban nem Jeruzsálemben van. Azt ott hiába keresik. És mégis sokaknak tökéletesen elég, hogy Jézusig soha nem jutnak el, még karácsonykor sem. Még a rendszeres templomba járás mellett sem, csak Jeruzsálemig, és teljesen meg vannak vele elégedve. Természetesen, amikor most Jeruzsálemről beszélek, nem egy városról beszélek csupán, hanem egy lelki, hitbeli utazásról, annak egy állomásáról. Bizony sok embernek elég, csak Jeruzsálemig jut, de Jézusig nem. Mintha a Biblia kijelentése, célja, értelme, végső valósága Jeruzsálem lenne. Testvérek, nagyon sok út vezet Jeruzsálembe. Régen is, ma is. Gondoljátok el. A karácsonyi történet szerint a napkeleti bölcsek is eljutottak Jeruzsálembe. Miért? Mert hívő emberek voltak. Dehogy voltak hívő emberek. Miért? Mert Istent keresték, vagy Istennek akartak hódolni. Dehogy akartak ők Istennek hódolni. A Messiást keresték. Dehogy keresték a Messiást. Mégis eljutottak Jeruzsálemig. A tudományuk útján. Csillagászok voltak. Nem vallásos, hitbeli elkötelezés vagy vágy hajtja őket, hanem a tudományuk. De a tudomány útján is csak Jeruzsálemig lehet eljutni. De Jézus nincs ott. Gondoljatok a Szerecsen Komornyikra, aki egy főpénztárnok, egy pénzügyminiszter, és eljut Jeruzsálemig, Etiópiából, de nem jut el Jézusig. Mert kedves testvérek, a vágy útján, a kíváncsiság útján is el lehet jutni Jeruzsálemig. Hogy valaki valamiknél fogva egyszer elkezd kinyílni a lelki-szellemi dolgok felé. De tanuljátok meg, hogy Jeruzsálem félút. Jeruzsálem soha nem a célállomás. A vallásosság, a templomozás soha nem a cél. Jeruzsálem Isten céljához, Jézushoz, mert Isten egyetlen célja, hogy Jézushoz jussunk el, csak félúton van. A kereszténység többek közt azért van olyan lesújtó állapotban, testvérek. Lesújtó állapotban van Európában. Mert tele vagyunk ilyen Jeruzsálemig jutott félutasokkal. Éppen ebből következően a kereszténységünknek semmi ereje nincs, semmi tartása, semmi hitelessége. Akik csak Jeruzsálemig jutnak el, azoknak Isten kijelentése pontosan semmit nem jelent. Az életükben semmit nem csinálnak a szerint. Buta módon mondanak ilyeneket, hogy ó, biztos, szentírás, nagyon fontos az, meg jó a templomba menni, meg elküldöm a gyermeket. Kedves testvérek, ez semmi. Ez azt jelenti, hogy valaki a célig elindulva az Jézus, Betlehem, megállt Jeruzsálembe. De ott nincs. De ott nincs. Kedves testvérek, Jeruzsálemig sok út vezet, de Jézusig csak egy. Akkor is, azon a karácsonyon is, csak egy út vezetett. Mindjárt elmondom, mi ez. Ma is Jézusig csak egy út vezet, a többi járhatatlan. Pontosabban nem jutsz el más úton Jézusig. Csak egy út vezet. Kedves testvérek, azon az úton jutott célig a napkeleti bölcsek csapata is, és ha már megemlítettem, a Szerecsen komornyik is. Azon az egy úton, amelyik Jézusig vezet. A többi nem vezet Jézusig. A többi Jeruzsálembe befejeződik. A többi vallásosság, templomozás, álkereszténység, üres, üres, semmi. Mert az semmi, aminek nincs haszna az életembe, az semmi. Annak nincs értelme. Ez pedig az akkori emberek számára, ez az egy út, az ószövetségi evangélium volt. Mert testvérek, az ószövetségbe végigvonul egy evangéliumi vonal, egy örömhír. Ez az evangélium az ószövetségben, ez egy név. Így hangzik, hogy Jézus. Az a dráma, amikor valaki jó szándékkal, lelkesedéssel, vagy bármi oknál fogva elindul e felé, a Jézus felé, hogy meghallja egyszer Isten evangéliumát, hogy a szívébe tudja mondani egyszer neki Isten, hogy az életed egyetlen megoldása, akit én küldtem erre a világra, az Jézus. Az Ószövetségben is ott van az evangélium. Jézus néven nevezi a vonulatot. Mózes, a zsoltárok, a proféták én rólam beszélnek. Én hozzám vezetnek. Én vagyok az evangélium. Kedves testvérek, nem kell Isten ígéje ahhoz, hogy valaki Jeruzsálembe jusson. Ma se kell. Nem csak azért, mert eljuthatsz turistaként. Lelki értelemben sem kell. Hány ember mondja magát vallásosnak, csak a Biblia sose volt a kezébe? Soha. Márpedig csak egy út vezet Jézusig. Az ige, Isten kijelentése. Hány ember mondja magát kereszténynek, nem tudva azt, hogy a keresztény szó mit jelent? Úgyhogy életébe egy lépés sem tett Jézus felé. Ma reggel becsöngetett egy asszony. Pénzt kért. Össze-vissza hazudozott. Arról is beszélt, hogy ő jár ide. Mondom, asszonyom, van egy ön számára szomorú hírem, én is járok ide. És nem emlékszem önre. 66 éve járok ide. Nem emlékszem önre. Ja, hát ő nem be szokott járni, hanem csak idáig szokott jönni. Mondom, pénzért? Igen, hát valami segítségért. Mondom, nézze, innen már igazán nincs túl messze, hogy egyszer ide is bejöjjön. Tudjátok, hogy köszönt? Áldás, békesség. Mondom, ezt Hun tanulta. Mert hogy mi reformátusok így köszönünk egymásnak. Fölkészült. De mert hazudott. Hogy mondják, lebukott. De ennél sokkal szomorúbb az, ha valaki eljut a templom küszöbéig, vagy eljár előtte, de soha be nem megy. És azt mondja magáról, én hiszek. Tényleg? Abban, akiről semmit nem tudsz? Akitől egy mondatot nem olvastál? Akiről egy igehirdetést végig nem hallgattunk? Mit tudhatunk róla? Tudjuk, hogy kell bablevest csinálni, ha el nem mondja valaki? Nem tudjuk. Kedves testvérek, a vallásos emberek Jeruzsálemben vannak. Jézus meg Betlehemben. Ha Jézussal akar, valaki találkozik. Ne álljon meg Jeruzsálembe, mert nem ott van. Ahol pedig ott van, oda csak egy dolog vezeti el tévedhetetlenül az embert. A kijelentés, Isten igéje, Isten valóságos beszéde. Vajon aki ezt soha nem hallgatja, soha nem olvassa, ugyan hogy jutna célba. És aki olvassa, hallgatja, csak soha nem megy, soha nem enged, hogy juthatna célba. Az üdvösség útja átvezethet Jeruzsálemen. De nem ott van Isten megoldása. Testvérek, akik nem álltak meg Jeruzsálembe, hanem tovább mentek, azok eljutottak Betlehemig. És találkoztak Jézussal. Ma sem lehet másként találkozni Jézussal, csak a kijelentés hallgatása és komolyan vétele által. Nincs más út. A természetben rigófüttyöt lehet hallgatni, nem Istennel találkozni. És máshol sem lehet Istennel találkozni. Isten az igében jelentette és jelenti ki magát, és az ő megoldását az embernek, Jézust. Akinek nem kell, teheti, de nem oldódik meg az élete. Semmilyen. Viszi tovább roskadásig. pszichiátriáig, elválásig, boldogtalanságig, miközben van Istennek megoldása. Jézus. Amikor Pál apostol megtért a damaszkuszi úton, és elindult, és Európából keresztény Európát csinált, meg van írva, hogy hogy tette. Nem Mózesről prédikált, nem Illésről, nem Dávidról, hanem azt mondta, hogy nem akarok tudni másról, csak Jézusról. Róla is, mint megfeszítetről. Nem Jeruzsálemet vitte Európába, hanem Krisztust. És azt mondta, hogy nincs másban üdvösség. Csak Jézusban. Senki másban. És amikor Jézus elkezdi a maga munkáját, és megkeresztelkedik a Jordánban, keresztelő János által, megnyílik az ég, és megszólal az Atya, az Isten, és azt mondja, ez az én szerelmes fiam. Benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Ő az evangélium. Ő a megoldás. Ő a válasz bűnre, bajra, betegségre, halálra, kárhozatra. Nem Mózest mondja, nem Illést, nem Dávid királyt, nem Jeruzsálemet. Ez az én szerelmes fiam. Ne állj meg, testvér, félúton. A vallásosság, félút nem visz üdvösségbe. Engedd, hogy vezessen Isten az ő igéjén keresztül, akkor célba jutsz. Rohan az az óramutató. Áttérek a másik üzenetre, és rövid leszek. Ennek a Jézusnak a gyermekkoráról, ifjúságáról keveset tudunk, de azért ez elég. Kedves testvérek, izgalmas kérdés, hogy miért lett Jézus gyermekké? Egyáltalán miért lett gyermekké? Tudjuk, hogy Isten fia jöhetett volna, mint proféta, felnőtt férfi. Nem kellett volna neki gyermeknek lennie. De egy kicsit gondoljatok bele, hogy milyen mélyre szállt az Isten, hogy gyermekké is lett. Rendkívüli. Jézus kikerülhette volna a gyermekkort. Nem tette. Vajon miért nem? Kedves testvérek, a válasz ott van abban a néhány igeversben, amit Jézus gyermek és ifjúsági koráról tudunk. Azt olvassuk először, hogy növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme volt ő rajta. Ha ma megkérdezünk egy szülőt, én is 4 gyermekes szülő vagyok, csak nem idegenként mondom, ha megkérdezünk egy szülőt, hogy milyen a gyerek? Milyen a gyermeked? Gondolkozzunk el rajta, mit mondunk. Ó, az a drága szépség. Ó, Istenem, tiszta apja, nagyapja, ki tudja, ki mit mond. Figyeljetek, mit mond Isten igéje? Növekedett bölcsességben. Érdekel ez bennünket, hogy a gyerekünk növekszik bölcsességben? Vagy csak a Star Wars részleteinek az ismeretében növekszik, vagy Isten tudja miben, növekedett bölcsességben, lelkiekben. És egy fontos megjegyzés, Isten kegyelme rajta volt. Fontos vajon ma egy szülőnek, hogy a gyerekemen Isten kegyelme rajta legyen? Vagy csak a szalámi zsemle legyen bent a táskába? Meg tudjam venni a sportcipőt, meg egyébként nem lényegtelen dolgok. Imádkozó szülők, nagyszülők, Isten kegyelméért könyörögni a gyermekem számára. És és odafigyelni arra, hogy növekedjen és erősödjön bölcsességben, szellemi, lelki értékekben, hogy növekedjen. Aztán ugrik egyet az evangélium, és a 12 éves Jézus van előttünk, ahogy a szüleivel húsvétkor fölmegy a templomba. És eltelnek az ünnep napjai, és elindulnak a szülők haza, és azt gondolják, hogy a nagy tömeggel együtt a fiatalok közt ott megy a 12 éves Jézus is. Aztán egy nap után rájönnek, amikor keresik, hogy nincs közöttük. Visszamennek, és megtalálják a jeruzsálemi templomba a 12 éves Jézust. Ott ül a doktorok között. Megint fontos megjegyzések. Hallgat, azaz figyel. Mert először hallgatni kell, hogy az ember tanulhasson. Hallgat, tehát figyel. Aztán a hallgatás és a figyelés után olvasunk még mást is őróla. Amikor megszólal, akkor csodálkoznak rajta, hogy mennyi bölcsessége van. Hogy milyen okos. Jézus mond egy különös választ a szüleinek, akik számon kérik, hogy miért történt úgy, hogy nem jött velük. De a fontos, a nagyon izgalmas kérdés, hogy bár Jézus már 12 éves, ami azt jelenti, hogy nem gyermek, az ifjú és a felnőtt kor határán van, egy szó nélkül engedelmeskedik a szüleinek. És végül még erről szeretnék valamit mondani. Az engedelmességről. Az engedelmesség nehéz dolog. Tanulni kell. Már gyermekkorban tanulni kell. Azért, testvérek, mert nem születünk úgy, hogy tudjuk ezt a tudományt. Nem születik úgy a gyermek, a nő és a férfi egyként, hogy tudná, mit jelent engedelmeskedni. Sőt, pont az ellenkezővel születünk. Pont az ellenkezővel. Hogy nem tudunk engedelmeskedni. Testvérek, nincs semmi különös. Semmi különös. Semmi különös nincs a templomban. Valakinek innia kellett egy korty vizet. Ez a valaki megitta a korty vizet, kikísérték, hála Istennek jól van, három doktorunk elindult utána, úgyhogy ne aggódjatok érte, nem lesz semmi probléma. Azt mondja az ige, hogy Jézus is tanulta az engedelmességet. Az olvasottak szerint már gyermekkorától tanulta az engedelmességet. Ő se született úgy, mint ember, hanem tanulnia kellett. És mit mond az ige, minek alapján, hogyan tanult? Szenvedések útján tanulta az engedelmességet. Vagyis, hogy megtette újra és újra, hogy engedett. Nincs rá idő, de ha valakit izgat, vegye elő és nézze meg az engedelmességgel kapcsolatos igéket, hogy hogyan tanítja Isten igéje, hogy a gyermeknek miért és hogyan kell engedelmeskednie. Ma, amikor szabadon engedik a gyermekeket, szegények, neki ártanak, azzal, hogy szabadon engedik. És nem kell engedelmeskednie. Engedelmeskednie kell a Biblia szerint a feleségnek, a férjének. Mit gondoltok, lenni ennyi baj a házasságokban, ha Isten igét komolyan vennénk? Engedelmeskedni kell a férfinek, Isten szavának. Lenne ennyi balga férj, rossz apa, ha engednénk Isten szavának, de hát nem is tudjuk, mit tanít az Isten. Nem olvassuk, nem hallgatjuk, nem ismerjük. És ha mégis, akkor se szeretünk engedni neki. Mert más a véleményünk. Mert mi jobban gondoljuk, mint azt gondolhatja az Isten. Ugyan vajon mit tudhat az Isten én rólam, meg az én életem? Ugyan vajon mit tudhat? Hát, mindent. Mielőtt lettél volna, Isten már ismert. Mielőtt lettél volna, ismert. Fájdalmas dolog tanulni az engedelmességet. Jézus is tanulta, gyermekkorától, ifjúként, amikor pedig olyan állapotban találtatott, mint ember, olvassuk a Filippi levélben, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Emlékeztek rá, amikor készül a keresztre, akkor azért imádkozik a Gecsemáné kertjébe, vért izzadva, hogy a Golgota keresztje, ez a rettenetes szenvedés, lelki és fizikai múljon el tőle, és az imádságát így fejezi be. Mindazáltal ne úgy legyen, atyám, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És keresztre feszítik. Isten rendjében a szenvedésből tanulunk engedelmességet, és mindig először Istennek kell engednünk, Isten szavának és akaratának, és csak akkor léphetünk tovább. A 12 éves Jézus is korán elkezdte tanulni, és folyamatosan gyakorolta benne magát, hogy engedelmeskedett. Mert az engedelmesség mindig lemondás, hátrébbállás, megalázkodás, minden engedelmesség egy kis én halál. De minden engedelmességnek nagy áldásai vannak. És hogy mi azzal a bizonyossággal léphetünk ki ebből a templomból ma, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk, akik bűnbocsánatot és örök életet kaptunk. Azt egy valaminek köszönhetjük. Hogy Jézus engedelmes volt az atyának haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Így lett üdvösségünk megszerzője. Mit vigyetek haza? Két dolgot. Félúton ne állj meg a hitélet útján. Jeruzsálem félúton van, de Jézusig kell eljutni. Isten ígéje elvezet. Olvasd, hallgasd, engedj neki. Célba érsz. A másik, tanuljunk meg, vagy kezdjünk újra Isten szavának engedelmes életet élni. Bármilyen szenvedésen át is történik, áldás lesz belőle. Imádkozzunk. Csak olvassuk és csak elképzelni tudjuk, hogy mit jelentett, hogy te engedelmes voltál két embernek, már gyermekkorodban is, bár megmondtad, hogy neked Isten dolgaival kell foglalkozni, mert ezért jöttél. Mégis engedelmesen mozdultál, és engedelmesen dolgoztál, mint ifjú. És engedelmeskedtél azoknak, akikre rábízott az Atya. És köszönjük, hogy engedelmes voltál a nagy próbatételekben, és engedelmes voltál a Golgotai kereszt halálban is. És köszönjük, Jézus, hogy ennek az engedelmességnek a gyümölcse az, hogy nekünk bűnbocsánatunk van, és örök életünk. Szeretnénk közelebb húzódni hozzád, többet tudni rólad, többet figyelni rád, többet hallgatni, amit mondasz, és sokkal többet engedni neked, hogy áldásul lehessünk mások számára. Könyörülj rajtunk, hogy így lehessen. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztésben pedig fölhívom a figyelmeteket a gyülekezet kórusának CD-jére, a Világ megváltója címmel egy csodálatos lemezt készítettek, amelynek advent 4. vasárnapján volt a bemutató koncertje itt a templomban. Aztán az iratterjesztésben hozzáférhetőek a templomban elhangzott igehirdetések. Most arra hívom fel ezek közül a figyelmeteket, sokan voltak, akik érdeklődtek az adventi sorozat után. Először történik meg, hogy ezt kinyomtatjuk. Tehát a 2015-ös adventi ötest és evangelizációs sorozat hozzáférhető a mai naptól az iratterjesztésben. Hirdetem a bibliaolvasó kalauzt is a 2016-os esztendőre. Ez a mi igeolvasási vezérfonalunk, aminek alapján olvassuk naponta Isten igéjét. Jövő heti gyülekezeti alkalmakat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek bibliaórája, szerdán 7:30-tól kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kisifi, majd pénteken 5 órakor két csoportnak, 6 órakor egy harmadik csoportnak van ifjúsági bibliaórája. Vasárnaponként 10 órakor istentisztelet van, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-től a kórus próbál. A hittanórákat itt a gyülekezetben szerdán és csütörtökön délután tartjuk. Testvérek, akik elmaradtak a 2015-ös esztendő egyházfenntartói járulék befizetésével, azok lehetőségük szerint kérjük, pótolják. A karácsonyi hála áldozatról se feledkezzünk el. Köszönjük azoknak, akik egész évben hűségesen hordozták gyülekezetünk anyagi terheit is. Azért tudunk fűteni, azért tudunk helyiségeket fenntartani, világítani, alkalmazottakat fizetni, mert ti adományokat tesztek. Nincs állami pénz, és nem is volt, soha egyetlen forint se. Minden gyülekezet abból él, amit a hívei önként rendszeresen adnak. Ezzel tudjuk működésben tartani az egyházközség életét. Hirdetem az ezévi konfirmációt is. 12. életévét már betöltött gyermekeinket, és azokat a felnőtt testvéreinket is várjuk, akiknél a konfirmáció annak idején elmaradt. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Szűcs Kálmán János testvérünket, aki 76 esztendőt élt. Jézus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló családtagoknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 89. zsoltárunknak énekeljük el a 7. versét. 89. zsoltárunknak a 7. versét. Boldog a nép, amely te néked örvendez majd a magyar himnuszt.